Köszöntöm a kedves hallgatókat, hallgassuk meg a mai evangéliumot. Egy alkalommal Péter megkérdezte: nézd, mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt: bizony, mondom nektek, ti, akik követtetek engem, a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Ezek az evangélium igéi. A most hallott evangéliumi részt megelőzi a gazdag ifjúval való találkozás. Ott vannak az apostolok, Jézus. Egyszer csak egy fiatalember érkezik, aki szeretné elnyerni az örök életet. Mit kell tennie, ez a kérdése? És akkor hallja Jézustól, hogy tartsa meg a parancsokat, akkor a válasz erre, hogy már gyermekkora óta megtartotta. Mi többet kell még tennie? Hagyd el mindenedet, és kövess engem. Erre elszomorodik, és eltávozik. Ez az a helyzet, amikor, ahogy a tanítványok nézik őt, felébred bennük a kérdés, hogy ők mindent elhagytak. És ez mi lesz akkor a jutalmuk? A gazdag embernek valószínűleg sok mindent kellett elhagynia, az apostoloknak pedig nem sok mindenük volt, talán halászbárka, hálók, egy kunyhó. Nyilván volt nekik talán valamiféle kis birtokuk, de összehasonlíthatatlanul kevesebb ennél a gazdag embernél. A gazdagoknak sokkal nehezebb bemenni a mennyek országába, más szóval sokkal nehezebb nekik Jézus nyomába lépni, és magukévá tenni azt, ami ő fontosnak tart. Mert hogy a gazdagság azzal jár, hogy az embernek bonyolultá válik az élete. Sok minden feladata, sok olyan kapcsolata van, amely, hogyha fölborul, akkor nagyon nehéz mindet szépen elvarni, szálait és lekezelni. Az apostoloknak kevesebb dolguk volt, de ők ezt mind ott tudták hagyni. Bár néha szegényebbeknek is nehéz ott hagyni azt, amiük van Krisztus kedvéért. Nézd, mi mindenünket elhagytunk és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk? Péter minnyájuk nevében az iránt érdeklődik, hogy ha ez így megtörtént, és ők megtették azt, amit a gazdag ifjú nem tett meg, akkor mi lesz a jutalmuk? Mit fognak ezért kapni? Érzünk ebben a kérdésben valami furcsát, minthogyha Jézus követése jutalmat vonna maga után, minthogyha önmagában ez nagy érdem lenne. Jézus persze megígéri nekik azt, hogy akik elhagytak érte sok mindent, azok 12 trónon ülnek majd. Ítélkezni fognak. Tekintsünk rá röviden erre. Mit jelent ez a Jézusi ígéret? Ítélkezni valakin. Nem hangzik túlságosan vonzónak, hogyha ez lenne az ígéret, mondjuk nekünk valaki azt mondaná, hogy na majd ítélkezhetsz az ellenségeiden, börtönbe juttathatod őket a gonoszságukért. Hát azt hiszem, hogy másképpen képzeljük el az örök boldogságot, mint ezt. Mit jelent akkor az az ítélet, amit Jézus ígér az apostoloknak? Ha visszalapozunk az Ószövetségben, a Bírák könyvébe, akkor mindegyiküknél megjegyzi a Szentírás, hogy ők ítélkeztek Izrael fölött egy bizonyos ideig, valaki hosszabban, valaki rövidebben, de ítélkeztek. És egyik esetben sem arról van szó, hogy ültek egy széken, aztán jöttek elők az emberek, és mint a bírók, a mai értelembe vett bírók, ítéletet mondtak. A bírák az Ószövetségben olyan bátor emberek voltak, olyan hazaszerető emberek, akik vezették a népet, akik közvetítették Isten áldását számukra, megvédték őket az ellenségtől, akik a bölcsességükkel tudták irányítani a népet, még mielőtt a királyok korszaka elkezdődött. Ilyen értelemben kell tehát vennünk azt, amikor Jézus az apostoloknak az ítélkezést ígéri. A világ megújulás akkor tudnélik, amikor másodszor eljön az Úr, vagyis az ítélet napján, ahogy szoktuk mondani, akkor kerülnek ők ebbe a pozícióba. Másik fogalom tehát, amivel itt szembe találkozunk, a világ megújulása. Lehetne úgy is fordítani, hogy a világ újjászületés, vagy újjáteremtése. Ebből, vagy ez a fogalom többször is megjelenik különböző formákban az Új Szövetségben, különösen a Jelenések könyvében, Pál apostolnál. De ebben a formában, hogy a világ megújítása, csak még egy helyen, a Titus levélben, a 3. fejezet 5. versben. Ott a keresztséggel kapcsolatban idézi a Szentírás, mint az újjászületésnek, megújulás fürdőjének említi a keresztséget. Itt egyéni megújulásról van szó tehát, amikor a Szentlélek a keresztség által megújítja az embert. Azonban itt a Máté evangéliumában, amit most olvastunk, nem egyéni megújulásról beszél, hanem a világ nagy megújulásáról. Tudnunk kell tehát, hogy lesz egy ilyen, amikor Krisztus a világot visszaállítja az eredeti méltóságába, az eredeti szentségébe, az embert és az összes teremtményt. Amiről persze részleteket nem tudunk, de nem is az a lényeges. Annyit kell tudnunk, hogy ez meg lesz, meg fog történni, amikor Krisztus másodszor eljön. Akkor nem lesz többé a gonosz léleknek semmiféle tevékenysége és beleszólása a világ történelembe. Ez tehát az ígéret Krisztus részéről, amikor másodszor eljön, ők maguk, a tanítványok is részt vehetnek vele együtt a világ megújulása után az uralkodásban, ahogy ezt a Jelenések könyve is említi egyik helyen, a 20. fejezetben, hogy a szentek, akik feltámadtak, uralkodnak majd Krisztussal együtt 1000 esztendeig.
Thank you.
A mai evangéliumból maradt még egy mondat, ami némi magyarázatot igényel. Mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap és elnyeri majd az örök életet. Tehát Jézus itt kitágítja az ígéretet az apostolok körén kívül mindenkire, ki elhagyja ő érte mindazt, amit itt felsoroltunk. Ez a mai evangélium Szent Benedek ünnepén hangzik el, tehát ez külön a szerzetességhez van viszonyítva, illetve alakítva a mai olvasmányoknak az összeállítása. Tehát ezzel a kitágítással szól hozzánk is mindenkihez, aki érez indítást a Szentlélektől arra, hogy elhagyja Krisztusért otthonát, testvéreit, nővéreit, földjét, mert hogy elnyeri majd az örök életet. Elhagyni Krisztusért mindent, jól kell ezt is érteni. Nem mehet szembe ez a Szentléleknek ez az indítása a krisztusi szeretet parancsal természetesen. Egyik alkalommal valaki szeretett volna jelentkezni a rendünkbe, és már ott volt egy hétig, mikor kiderült, hogy a felesége meg a gyermekei otthon vannak, és ők hívtak végül is, hogy tudunk-e valamit a férjéről. Úgy gondolta, hogy ő így is lehet szerzetes, természetesen ez így lehetetlen. A szeretet parancsa egy szeretet parancsának van egy rendje, és amit Krisztus itt felajánl, ez csak úgy lehetséges, hogy például a gyermekek, illetve a család elhagyása, hogy közös megegyezéssel, és miután a gyermekek már felnőttek, és közös megegyezéssel a feleséggel, ez így lehetséges, de egyik akarata ellenére nem lehet. Százannyit kap mindaz, aki elhagyja értem ezeket, mondja az Úr. Mit jelent a százannyi? Természetesen ezt nem szó szerint kell érteni, hiszen hogy lehetne valakinek 100 háza, vagy 100 atya, vagy anyja, stb. A százannyi egyszerűen, azt gondolom, ezen nem kell túl sokat lovagolni, a bőséges ajándéka Krisztusnak azoknak, akik a nyomába szegődnek. Nem von meg tőlük semmi jót. Azt gondolom, mindenki, aki érte szerzetesként, papként elhagyta ezeket, amiket felsoroltunk, megtapasztalja, hogy tényleg az egyházban rátalál testvérekre, anyákra, lelki gyermekekre, és otthonra, meg bizonyos értelemben földre is. De talán ami az igazi százszorosat jelenti, az az, hogy megnyílik az embernek Krisztus követésében a szeme. És mikor ez megtörténik, akkor képes lesz észrevenni azt az igazi százszorosat, ami mindig is ott volt, de a földi gondok egyszerűen nem engedték, hogy meglássa ezeket. Ahogy a szentek erről mind tanúságot tesznek, amikor például Szent Ferenc úgy beszél a világról, hogy minden az övé, és ő a leggazdagabb, miközben semmije sincs. Ez azért lehetséges, mert Isten megnyitotta a szemét arra a gazdagságra, amivel megáldotta őt és a világot. Ez az a százannyi tehát, amit Krisztus ígér mindenkinek, aki követi őt. Szent Benedek, a mai nap szentje, Európa fővédő szentje, ezt valamikor az 5. században tette meg. Nagyon sokan éppen erre a gazdag ifjúval való beszélgetésre, erre a befejezetlen, válasz nélküli beszélgetésre hivatkozva indultak el a maguk szerzetesi életútján. Így volt Remete Szent Antal is, így volt Szent Benedek is, meg később többen. Ők válaszoltak arra, amire a gazdag ifjú nem válaszolt. Nagyon sokan lesznek, akik, ahogy Jézus mondja, utolsókból elsők, és elsőkből utolsók. Vagyis akik ezen a világon sok mindent birtokoltak, azok lehet, hogy utolsók lesznek ott, amikor a világ megújul. A világnak az a nagy megújulása, amiről itt Jézus beszél, és főleg az uralkodás ott majd annyit jelent a részünkről, hogy Isten ránk bíz. Ránk bízza a teremtésnek a tovább vitelét, ránk bízza azt, amit a paradicsom kertben eleve megkapott az ember, hogy őrizze és művelje a kertet. De akkor a magunk teljes tisztaságában, az isteni bölcsességgel felvértezve fogjuk ezt tudni tenni. Mindenféle nyomorúság és betegség meg baj nélkül. Ez lesz az az uralkodás, amit kapunk majd a világ és az egész univerzum fölött. De amelyet már most is megtapasztalhatunk, amilyen mértékben befogadjuk az Isten szent lelkét, megtapasztaljuk, hogy már most urai lehetünk, elsősorban a bennünk lévő rendezetlenségnek. Már most képesek vagyunk azt az áldást közvetíteni, amit Isten kezdetből adni akar a világnak. Kedves hallgatók, a mai evangéliumnak a magyarázatába ennyit szerettem volna hozzátenni. Köszönöm a figyelmüket, és engedjék meg, hogy még egy hirdetést mondjak el. A Pálos Rend hirdetéshez természetesen. A nagyvázsonyi kolostorunk mellett, pontosabban ott egy kolostorom van, úgynevezett szerzetesi piac létesül, amelynek nem is annyi az a lényege, hogy sok mindent vásároljanak, hanem inkább, hogy lássák, hogy a mai szerzetesek mi minden féleképpen élik meg a maguk gazdasági életét. Ez tehát a nagyvázsonyi kinizsi várban található. Ugyanezen a hétvégén, július 21-én és 22-én szombatról vasárnapra virradólag lesz a salföldi Pálos Kolostor romnál Mária Magdolna napi búcsú, amelyet egy virrasztás követ egész éjszakán át. A búcsú este 6 órakor kezdődik, de érdeklődjenek további információkért a Pálos Rend honlapján. Köszönöm a figyelmüket, Puskás Antalt hallották.